áramot ugye jól el tudjuk kapni az alkotótársaimmal, és úgy érezzük, főleg a díszbemutatón már nagyon érződött, hogy hát úgy láttuk, hogy működik a film. És nagyon fontos, hogy a magyar dokumentumfilmekre nehezen vesznek a magyar nézők jegyet, de azt gondolom, hogy ez egy szórakoztató dokumentumfilm, ami több generációnak ad élményt, és nagyon sokan visszahallottak, éppen látták ezen esetítésekben fiatalok is, hogy nem is gondolták, hogy ez honnan indult. Ami nekik már természetes, és milyen érdekes, humoros, izgalmas, és plusz információkhoz tudnak hozzájutni, illetve közben szórakoznak is a nézők.
Reméljük, hogy sokakban megjött a kedv, hogy megtekintsék a Fesztiválország című filmet, amelynek a nyilvános premierje szeptember 18-án, tehát holnap lesz, holnaptól látható a mozikban. Csizmadé Attila az egyik rendező volt itt velünk a vonalban. Köszönöm szépen, és gratulálunk a filmhez, további sok sikert kívánunk a munkásságához, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement.
114, 115, 116,
117 perc.
A falusi turizmus fellendítéséért indítanak oktatási pályázati programot. Nagy László a tanfolyamguru vezetője van itt velünk a vonalban, akit a következő percekben erről kérdezek, hogy mit érdemes tudni erről az oktatási pályázatról. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm önt is és a kedves hallgatókat is.
Miről szól ez a program? Miért van rá szükség a falusi turizmusról? Tudjuk, hogy rengeteg lehetőség rejlik benne.
A célunk maga az, hogy a magyar falvakban élők valódi használható tudást kapjanak ahhoz, hogy a településükből vonzó turisztikai célpontot csináljanak. Szeretnénk, hogyha mindenki, aki például vendéget fogad, legyen ő magánszállásadó, faluházvezető, vagy akár polgármester, megtanulja, hogyan tudja a helyi értékeket jól bemutatni, és ezzel kvázi bevételt és életet hozni az adott településre.
Sajátos kérdés ez, hogy megtanítanak egy falusi embernek, hogyan kell a falusi módon élni. Ez most kicsit karikírozva tettem fel a kérdést, de hogy van ez?
Alapvetően kvázi a modern technológiát, illetve az üzleti modellt szeretnénk megtanítani a jelentkezők számára. Tehát az alapvető értékekben és azok képviseletében semmi módon nem kívánunk beleszólni, hanem egyfajta útmutatást adni arról, hogy ezeket az értékeket hogyan tudják a nagy közönség elé tárni.
Mégis a falusi turizmus ma valahol egyfajta romantikus elképzelés a falusi életnek a szépségeiről, persze erőteljes hangsúlyt kapva a környezeti szépségeknek a bemutatásával, de hogyan tudják összehangolni a falusi életformát, a valódi életformát egy modernebb elvárással a turizmus tekintetében?
Alapvetően rengeteg lehetőség van ebben az iparágban. Ugye a demográfiai adatokat is tudjuk olyan szinten, hogy van egyfajta fluktuáció, a városi ember valamely módon vágyik a vidéki környezetbe, és értelemszerűen a falukon vagy kis településen élők pedig vágynak azokra a technológiákra, illetve tudásanyagra, ami városon könnyebben elérhető. Ezt a két pólust igyekszünk mi közelebb hozni, és kicserélni ezeket a tapasztalatokat a személyek között.
A falusi turizmusban résztvevők, azok kényszerből csinálják ezt, vagy lehetőséget látnak benne?
Szerintem alapvetően, aki ezzel foglalkozik, ugye az a prekoncepciónk, hogy minden egyes településen van olyan érték, ami számot tarthat nagy nyilvánosságra. Van olyan helyi egyediség, akár környezeti, akár természeti érték, vagy olyan érték, amelyet a helyiek állítanak elő. És ez fontos lehet, illetve erre lehet építeni akár egy gazdasági vagy turisztikai programot is. Úgyhogy ez mindenképp fontos szerintünk.
Itt egy oktatásról van szó, de tudna nekem egy-két példát mondani arra, hogy például miket oktatnak, de konkrétan megmondva, milyen témakört oktatnak esetleg az ilyen részvevőknek?
Tehát ezen a képzésen belül többféle szempontból közelítjük meg a kérdést. Egyrészt az alapvető marketing ismereteket igyekszünk átadni, hogy hogyan kell például egy szállásadónak milyen rendszereken keresztül, milyen modern marketing megoldásokat tudja népszerűsíteni az ő szolgáltatását, de emellett a gazdasági tényezőktől egészen akár az új pályázati lehetőségek bemutatásáig, pályázatírás, azok menedzsmentje, tehát minden, ami az egész kérdéskörhöz tartozik, azt a 6-8 hetes képzés ideje alatt igyekszünk teljességében átadni.
Megfogalmazható ez úgy, hogy egyfajta ablakot akarnak nyitni a falusi turizmus vállalkozói számára, hogy a külvilágot hogyan tudják jobban elérni, anélkül, hogy befolyásolnák az ő tényleges tevékenységüket?
Pontosan ez a cél a projektünk kapcsán.
Nagyon érdekes dolgot mondott egy pár mondattal ezelőtt, hogy a helyi közösségekben, a helyi értékekben rejlő erőforrások felhasználása rendkívül fontos ahhoz, hogy olyan fenntartható programok, fejlesztések születhessenek, amelyek aztán később turistákat is vonzanak. Erre is gondolom részletesebben kitérnek, hogy hogyan lehet a helyi erőforrásokat mozgósítani a célok elérése érdekében.
Pontosan, tehát ez is egy lényeges szempont, ugye felállítani egy olyan működési kört, hogyha fellendül akár egy kis település turizmusa, az alapvetően több bevétel, több lehetőséget visz az adott településre, ami több munkahelyet teremt, helyben tartja a fiatalokat, ugye ez is egy elég nagy probléma, hogy a kisebb településeken nagyon sok helyen nincsen kilátás a jövőre nézve, és ez segíthet abban, hogy erősítse magát a közösséget is a gazdasági fellendülés mellett.
Hogyan tudnak egy olyan kis faluban is tanácsokat adni az ott levő mondjuk 10 lakosnak, vagy 15 lakosnak, vagy 15 háznak, akik ott élnek, akiknek még internet kapcsolatok sincsen? Ilyenkor milyen lehetőségek vannak?
Alapvetően a képzés elvégzéséhez is szükség van egy alapvető eszközpartra, mondjuk így, ami elég akár egy számítógép és egy internet kapcsolat. Maga a képzés rendszerét is úgy állítottuk össze, hogy akár munkaidő mellett online formában is az illető személyek saját időbeosztásuk alapján el tudják végezni az adott képzést, sőt ennek a végén államileg is elismert képesítéshez jussanak. Úgyhogy sajnos van egy kvázi, mondhatni, belépő szint vagy alapelvárás, ami szükséges, de mondom, ez kimerül egy egyszerű internet kapcsolat, illetve egy otthoni számítógép alkalmazásában.
Nekem az is izgatja a fantáziámat, hogy hogyan állapítjak meg, bár lehet, hogy nem az önök hatásköre ez, hogy egy szálláshelynek kialakítani tervezett helyszín mennyire felel meg a minimális elvárásoknak. Mik azok a minimális elvárások, amik egy ilyen speciális környezetben elvárhatóak?
Ez is a képzésünk részét tartalmazza. Ugye nem feltétlenül már meglévő turisztikai szereplőkkel szeretnénk dolgozni, vagy őket szeretnénk képezni, hanem minden olyan egyén szívesen látunk, aki a jövő szempontjából perspektívát lát ebben az ágazatban. Tehát, hogyha valaki gondolkozik azon, ilyen személyekből is rengeteg van, hogy van falun egy ingatlana, szeretne kezdeni valamit, de igazából nem tudja, hogyan nyúljon hozzá magához a folyamathoz. Itt első kézből meg tudná tanulni azt, hogy mi kell akár egy alapelvárású szállásadónak, mit kell biztosítania, milyen feltételeknek kell megfelelnie, milyen kommunikációs tartalmákat kell alkalmaznia. Ezekre mind-mind választ ad maga ez a projekt, illetve képzés.
Személyes formában zajlik, vagy ez egy hibrid képzés? Hogyan képzeljük el, hogy épül fel?
Hibrid képzés alapvetően online formában zajlik, tehát ahogy említettem, ez 6-8 hét alatt elvégezhető képzés. Vannak fixen felvett kvázi modulok, amiket egyszerű videóformában azt az illető saját szabad idejében meghallgathatja egy online tananyag formájában. Vannak élő kapcsolatok, illetve online oktatás, ami kifejezett oktatóval zajlik. Tehát, ahogyan is említette, egy hibrid rendszerben igyekszünk ezt igazodni ahhoz, hogy nagyon sok személynek ugye alapvetően van egy munkahelye, vagy akár tanulmányokat végez, és lehetőleg minél könnyebben össze tudja hangolni ezt a két részt a saját életén belül.
A kemény adatok hangozzanak el a pályázattal kapcsolatban, hol, mikor és milyen feltételekkel lehet jelentkezni?
Tehát alapvetően 5000 fő alatti településeknek hirdettük meg magát a képzést, jelenleg szeptember 31-ig tart, vagy illetve fogadunk jelentkezőket. Őszintén szólva nagy számú érdeklődő érkezett be, ezért volt már felvetés, hogy picit toljuk ki még a határidőt, hogy mindenki lehetőséghez jusson, aki esetleg eddig még nem értesült a lehetőségről, de egyelőre azt tudom mondani, hogy szeptember 30-ig mindenképp lehetséges jelentkezni, illetve vannak kifejezett kedvezményeink is az érdeklődők számára. Ugye szintén alap vagy prekoncepciónk, hogy egy sikeres település akkor működhet jól, hogyha ezek a tenni akarók, vagy ezek a szereplők egyfajta közösségre lépnek, és együtt próbálnak egy kis fellendülést hozni az adott településre. Ezért kialakítottunk egy olyan rendszert, hogy amennyiben van egy adott önkormányzat, vagy önkormányzati dolgozó, aki szívén viseli ennek a projektnek a sorsát, ezeket az információkat kiközli a turisztikai szereplők, civil szervezetek és magánszemélyek felé, és beérkezik például egy 5 vagy 10 számú jelentkező az adott településen belül, hogy ő szívesen elvégezni a képzést, akkor alapvetően mindenki egy 10%-os árkedvezménnyel tud nekivágni a magának a képzésnek, sőt, egy kiválasztott szereplő, vagy ilyen esetben a kvázi menedzser akár ingyenesen is elvégezheti ezt a képzést, és államileg elismert képesítéshez juthat.
Ha nem ingyenes a képzés, akkor azt olvassuk a leírásban, hogy pályázatról van szó, pályázati formáról van szó. Itt van valami keretösszeg, ameddig el tudnak menni egyáltalán a jelentkezések befogadásával?
Egyelőre még bőven van helyünk, azt tudom mondani. Alapvetően egy ilyen 100 000 forint körüli összegről beszélünk a képzés kapcsán per fő, de ezekkel a kedvezményekkel ez lényegesen csökkenthető, akár úgy is, ahogy említettem, hogy van, aki ingyenesen is elvégezheti a képzést, úgyhogy jelenleg azt tudom mondani, hogy bátran lehet még jelentkezni, sőt, ahogy mondtam, mivel nagy az érdeklődés, igyekszünk bővíteni is ezeket a lehetőségeket, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak.
A webhely pedig a falusiturizmusért.hu, ugye jól mondom?
Így van, ott minden fontos információt megtalálnak, akár úgy, hogy önkormányzatként jelentkeznek, vagy akár egy turisztikai szereplő megkeltette fel az érdeklődését, és ő kezdi el ezt a projektet mozgósítani az alaptelepülésen belül. Minden lényeges információt megtalálnak magán a falusiturizmusért.hu weboldalunkon.
Köszönjük szépen Nagy Lászlónak a tanfolyamgurútól, falusi turizmus fellendítéséért indít oktatási pályázati programot. Tehát a tanfolyamgurú, köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk mindehhez, kellemes és tartalmas alkalmakat, minden jót viszont hallásra.
Minden jót kívánok, viszont.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the
sea. 114, 115, 116.
117 perc.
A gyakorlatban is tesztelik a TINLAP kutatási eredményeit. Erről az induló programról kérdezem a következő percekben Magyar Dánielt, az ELTE Innovációs Központ igazgatóját, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium vezetőjét. Szervusz, üdvözöllek, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
Mi a lényege ennek a programnak? Mindig izgalmas, amikor valamilyen fejlesztést végre ki lehet próbálni a gyakorlatban is, a valóságban működő közösségekkel, nem csak az íróasztal mögül látjuk ezeket.
Hát pontosan erről van szó, és ez volt kezdettől a célunk. A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium nevében is benne van az innováció szó, ami gyakorlatilag a tudás hasznosításának a folyamatát jelenti. Így ebben a nemzeti laboratóriumban kifejezetten olyan kutatócsoportok alakultak, és kifejezetten olyan kutatómunka indult el, aminek már a kezdetektől lehetett látni, vagy legalább sejteni valamilyen potenciális hasznosítási irányát, lehetőségét. És hát nagy öröm, hogy jó pár olyan kutatási eredmény született, amire ennek a programnak a keretében most külső partnerek jelentkeztek, hogy ők hát a saját védett környezetükben, de mégiscsak már éles piaci körülmények között kint a terepen kipróbálnák és tesztelnék ezeket az eredményeket, és adott esetben mondjuk szolgáltatást fejlesztenének belőle.
Mik voltak a kiválasztás legfőbb szempontjai? Kik azok, akikben láttátok a legnagyobb lehetőséget arra, hogy a projektjeiket a valóságban is ki lehessen próbálni? Tudnál esetleg példákat mondani?
Igen, alapvetően a kiválasztott együttműködő partnerek között nagyon sok, egyébként a saját területén nagy tapasztalattal rendelkező szakmai szervezet van, tehát ágazati képzőközpont, non-profit cég, alapítvány, tanácsadóiroda, önkormányzat, akik alapvetően olyan együttműködési javaslatot tettek, amiből látszott az, hogy ők teljesen elkötelezettek, szakmailag is tudják biztosítani azt a hátteret, ami szükséges, és a TINLAB, Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium kutatócsoportjával is kiépítették a szükséges kapcsolatot.
Van ez a csúnya szó, amit a projektvilágban, egyetemi világban is használunk, ez a validálás. Itt is erről van ez szó, tehát, hogy meglévő szempontrendszer alapján, vagy akár különböző projektekhez kapcsolódó szempontrendszerek alapján ki lehet próbálni, hogy mi működik jól, mi működik kevésbé jól, és hogyan lehet ezeket továbbfejleszteni, mármint az innovációkat.
Igen, egészen pontosan erről van szó. Tehát ez a validálási folyamat zajlik most. Tulajdonképpen 15 validálási projekt indult el, ami 9 kutatócsoport munkájának eredményével dolgozik, van amelyik gyakorlatilag egy az egyben a kutatócsoport eredményét készült tesztelni éles környezetben, van olyan, ami a kutatócsoport tudásából, eredményéből csak egy-egy kis részt emel át, vagy a kutatócsoportnak a kutatási eredmények során megszerzett szakértelmére épít, de valóban többé vagy kevésbé mindegyiknek validálási célja van. Tehát tulajdonképpen ez a hídépítés történik most meg a kutatói szféra, és a civil, önkormányzati és versenyszféra között.
Naivan, vagy lehet, hogy nem naivan, de azt gondolnám, hogy ennek a kimenetele az lesz, hogy a projekteket akár máshol is adaptálhatóvá lehet tenni. Szóval lesznek olyan szempontok, amik alapján ezek a programok más környezetben is működni fognak.
Igen, pontosan így van, ez az egyik lehetséges kimenetel. Tehát, hogyha a pozitív kimeneteleket vesszük sorra, akkor az egyik lehetősége ez, hogy a valós környezetben való tesztelés során ezek a projektek még finomodnak, tökéletesebbé válnak, ha esetleges hibák felbukkannak, azok kiküszöbölhetőek lesznek, és utána létrejönnek olyan módszertanok, koncepciók, amik aztán máshol is alkalmazhatóak és terjedhetnek. A másik út pedig az, hogy a kutatási eredményből valamilyen konkrét szolgáltatás, vagy esetleg egy digitális megoldás születik, ami aztán elérhetővé válik, nem maga a kutatási eredmény, hanem az abból fejlesztett szolgáltatás egy széles célközönség számára.
Társadalmi innovációs területen eléggé nehéz mérni a sikert, vagy hogy mi volt az a hatás, amit egy-egy projekt elért, de van erre valamilyen elképzelésetek esetleg, hogy hogyan fogjátok mérni azt, hogy egy program sikeres volt, vagy inkább azokra az eredményekre koncentráltok, hogy egy-egy projekt saját magához képest mennyire volt sikeres? Szóval van-e objektív ilyen szempontrendszer, vagy inkább egyfajta belső sikerességre törekszenek ezek a programok?
Hát ilyen objektív összehasonlíthatóságot segítő hatásmérési módszertan nincs, illetve ezt nagyon nehéz kivitelezni, de mi azért mégis megpróbálkozunk vele. Olyannyira, hogy alakult is egy kutatócsoport kifejezetten erre a témára, tehát a társadalmi hatásmérés módszertani fejlesztésére, amire látszik is, hogy erre a know-how-ra akkora kereslet van, hogy a 15 projektből három az kifejezetten ehhez kapcsolódóan valósul meg, tehát cég, civil szervezet is a kutatócsoport által felhalmozott tudást tervezi beépíteni itt ennek az úgynevezett alkomponensnek a keretében a mindennapjaiba, és egy ilyen hatásmenedzsment, hatásmérő rendszert épít ki a saját működésében.
Lehet esetleg ennek majd egy olyan kimenetele is, hogy mondjuk egy-egy cég vagy vállalkozás fantáziát lát ezekben a társadalmi innovációban, és azt mondják, hogy jó, hát akkor támogatok egy-egy ilyet.
Igen, ezt szeretnénk gyakorlatilag. Novemberben lesz is egy olyan rendezvényünk, ahol erre kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet, egy konferencián, ahol nagyvállalatok is jelen lesznek, és nyilván az ő véleményükről is nagyon kíváncsiak vagyunk. Az, hogy klasszikus társadalmi felelősségvállási tevékenységek mellett ma már tudjunk kínálni valóban innovatív, valóban újszerű és valóban hatásos olyan társadalmi innovációs megoldásokat, amiknek a támogatása a cég és a társadalom számára is direkt és indirekt módon is hasznos, az már elérhető. Arra már vannak konkrét ajánlataink, úgyhogy ezt igen, be is fogjuk mutatni.
Gratulálunk a társadalmi innovátoroknak, és köszönjük szépen, hogy mindezt lehetővé tettétek, teszi a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium. Gyakorlatban is tesztelik ezeket a kutatási eredményeket. Magyar Dániellel beszélgettünk, az ELTE Innovációs Központ igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert kívánunk. Szervusz!
Nagyon szépen köszönöm én is a kutatóink és az innovátoraink, partnereink nevében is.
Through these fields of destruction, baptisms of fire.
114, 115, 116,
117 perc.
Kiscelli to go, rakpart. A Kiscelli Múzeum eseményéről beszélgetünk a következő percekben, amely szeptember 21-én lesz, 2 és 6 óra között. Jarsovicki Sára, az esemény szervezője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dágd vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit érdemes tudni erről az eseményről? Úgy látom, hogy tematikus séták lesznek a rakparton, szóval hogyan kapcsolódik ez az esemény a helyiekhez, vagy akár a helyhez?
Nagyon sok szálon kapcsolódunk Budapesthez, mivel a Kiscelli Múzeum Budapest múzeuma, és minden olyan tárgyat és emléket gyűjtünk, ami Budapest múltjához és jelenéhez is kapcsolódik, és hát minden évben megünnepeljük a Kiscelli nap alkalmával a múzeumunkat, mert hogy egyébként talán kevesen tudják, hogy a Kiscelli Múzeum régen lassan 300 évvel ezelőtt kolostornak épült, és szerzetesek laktak benne, és a búcsú ünnepük szeptember 8-ára kisasszony napra esett, és hát azóta ugye eltelt jó pár száz év, úgyhogy nyilván a hagyományok változtak, de valahogy a dátumot visszahoztuk, és hát újra értelmeztük, és mi a múzeumot és egyáltalán a múzeumunk történetét ünnepeljük ezen a napon. És idén úgy gondoltuk, hogy ezt most kivisszük a belvárosba, a rakpartra, és egy kicsit ott csatlakozunk a városra rá, mert hogy a történészeink és a muzeológus kollégáim rengeteg olyan tárgyal, vagy hát olyan gyűjteményeket kezelnek, amik hát minden szinten városhoz kapcsolódnak. Vannak nálunk ugye Klőz György fotói, például az egyik séta pont erről szól, egy régi eltűnt részét, évszázadait mutatja be Budapestnek, de volt már nálunk csatorna történeti kiállítás, erről fog szólni egy másik Kiscelli to go vezetésünk, és hát a hidak kapcsán többek között például Clark Ádámnak, a hagyatékának egy részét is mi őrizzük, úgyhogy nem csak egy hídhoz, de hát az összes többi történetéhez is rengeteg mondani valunk van.
És sokkal érdekesebb úgy a város, hogyha tudunk mondani pár történetet a felé, amerre járunk, hiszen ez, ez az identitásunk része.
Így van, és hát azért ezek a történetek tényleg lassan feledésbe is merülhetnének, de azt gondoljuk, hogy nagyon érdemes mindig tudni és érteni, hogy a ma jelenségei végül is miből alakultak ki, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a múlt nem egy lezárt időkapszula, hanem teljesen a jelenünknek is a része, és fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy hogyan alakult ez a város az elmúlt évszázadok alatt, szóval ezeken a séták